Akkor legelőször is egy kér, még egy szabad hely van, gyere.
Nagyszerű.
Igen. Először is egy kérdésem volna, hogy tudjátok-e, hogy mennyibe kerül egy csoda? Mennyit kell fizetni egy csodáért?
Sem ennyibe.
Az nem jó. Na, egy kislányról szól ez a történet, ami a történetből majd meg fogjátok tudni, hogy mennyibe kerül egy csoda. Ez a kislány gyűjtögette a pénzét egy kis befőttes üvegbe. És egy olyan helyzet adódott elő a családjába, hogy volt egy fiú testvére, és ez a fiú testvére nagyon beteg lett. És az édesapja meg édesanyja egymás között beszélgettek, és a kislány kihallgatta őket, hogy a fejébe nő egy daganat, és ez csak akkor lehet meggyógyulni, ha megoperálják. De hát az operációhoz nagyon sok pénz kell, és ők szegények voltak, és azt mondta az édesapa, hogy hát itt csak egy csoda segíthet, semmi más. És amikor a kislány ezt hallotta, akkor elkezdett gondolkozni, hogy hát ő megpróbál valamit tenni ezért. Ezért bement a szobájába, és elkezdte számolni az összegyűjtött pénzét a befőttes üvegbe, és amikor összeszámolta, akkor derült ki, hogy 1 dollár és 15 centje van, vagy pennie. Ugye? És visszatette a üvegbe a pénzt, és elment a patikába, a gyógyszertárba. És ott a patikus éppen beszélgetett egy másik bácsival, aki nagyon elegánsan volt felöltözve, és nem akarták abba hagyni a beszélgetést, és akkor a kislány úgy csinált, hogy arra se figyeltek oda, tovább beszélgettek. És akkor, hát itt nem lehet utánozni, mert ez padlószőnyeg, de ott kő volt, és a kövön lehet a lábunkkal úgy csúszolni, hogy annak elég erős hangja van, főként, hogyha az utcáról még egy kis port is behozunk vele. Úgyhogy erős hangja van, és elkezdett a lábával csúszolni, hogy figyeljenek már oda. Arra se figyeltek, és akkor megkopogtatta az üveget a pultnál. És akkor a patikus odaszól egy kicsit olyan recés, mérges hangon, hogy mit akarsz? És a kislány visszaválaszolt ugyanúgy, hogy egy csodát szeretnék vásárolni. És a patikus ettől nagyon meglepődött, hogy egy csodát venni, és akkor odafordul a kislányhoz, és mondja, hogy hát csodát azt nem lehet venni. Hát hogy gondoltad ezt? És akkor elmondta, hogy de az én testvérem beteg, meg kell operálni, és az én anyukámék azt mondták, hogy rajta már csak egy csoda segíthet, és én minden pénzemet összegyűjtöttem, mert én vásárolni akarok egy csodát. És akkor derült ki, hogy az a másik férfi a gyógyszerésnek a testvére. Most jött vissza messzi országból a testvéréhez látogatóba, és amikor hallotta ezt a beszélgetést, akkor oda ment a kislányhoz, és mondta neki, hogy és mennyi pénzed van? És akkor mondja a kislány, hogy hát 1 dollár meg 15, most hirtelen nem tudom, hogy penny vagy penny. Jó, igen. És azt mondta, hogy viszont ha többe kerül, akkor még ki tudom pótolni. Mindent megteszek azért, hogy elég legyen. És akkor azt mondja ez az ember neki, hogy hát milyen érdekes, pont ennyibe kerül egy csoda. És akkor elvette a kislánytól a pénzt, és megfogta a kezét, és azt mondta, hogy na menjünk el a ti szüleidhez, és beszéljük meg ezt a dolgot, mert szeretném látni a te beteg testvéredet. És akkor derült ki ott a háznál, hogy ez a bácsi, ez nem más, mint egy sebészorvos, aki ideggyógyászatra szakosodott, és úgy gondolta, hogy ő meg fogja műteni a fiút ingyen. Meg is műtötte, sikerült a műtét, a kisgyermek meggyógyult. És amikor túl voltak az egészen, akkor a család együtt volt már a meggyógyult kisfiúval együtt, és ott a szülők beszélgették egymás között, hogy hát ez egy igazi csoda volt tényleg, hogy ez az ember ingyen elvállalta. És az édesanyja azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy mennyibe került volna, hogyha fizetni kellett volna. És akkor a kislány úgy magába, titokban mosolygott inkább csak befelé, hogy hát én tudom, hogy mennyibe került ez a csoda, mert én 1 dollár 15 centet fizettem érte. És tudjátok, nem csak ennyibe került, hanem a kislánynak a hitébe került. És még abba került, hogy legyenek ilyen barátok. szoktuk mondani, hogy ugye az angyalok, azok itt közöttünk is vannak, mert nem csak szárnyakkal repülő angyalok vannak, mert a Biblia azt mondja, hogy mindenki, aki az Isten eszköze, a küldöttje, az mindenki angyal. Mert ez a szó, hogy angyal, azt jelenti, hogy küldött. És ez a bácsi Istennek egy ilyen küldöttje volt, aki segített ezen a beteg kisfiún. És ennek a történetnek az a tanulsága, hogy ti is lehettek ilyen küldöttek, ilyen angyalok. Valakinek a barátja. Hogyha olyan helyzettel találkoztok, amikor segíteni tudtok másokon, akkor legyetek ti az ő angyalai. Legyetek a ti barátai. Segítsetek. És az Úr Jézus is így jött ide közénk, azért, mert mi olyan helyzetben jutottunk, emberek, hogy mi rajtunk már nem tudott segíteni senki más, csak egyedül ő. És Jézus ott hagyta a mennyet, eljött ide közénk, azért, hogy bennünket megváltson, és segítsen nekünk. Úgyhogy a szívetekbe fogadjátok meg, hogy ti az Úr Jézusnak jó követői lesztek, ti is lesztek majd valakinek a barátai. Egy olyan barát, aki segít azon, aki szükségben van, aki nehéz helyzetbe kerül. Fogtok segíteni? Ugye? Na, örülök neki. Akkor a Jóisten áldjon meg benneteket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből szeretném Isten igéjét olvasni. Az Efézusi levél 5. fejezetének 27. versét. A következőképpen hangzik az ige. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgyhogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörközés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Idáig az ige. Egy nagyon izgalmas témát vet fel Pál apostol ebben az ige versben. Főként azért, mert a Szentírás eléggé vegyes képet ad a végidő egyházáról és a benne élő egyháztagoknak a lelki állapotáról. Egyrészt azért mondható nagyon izgalmasnak ez a téma, mert ha felnyitjuk a Bibliát, elég sok helyen találkozunk komor kijelentéssel a végidő egyházáról. Ha semmi más nem vennénk figyelembe, csak a laodíceai üzenetet, akkor ott is azt mondja, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, vak és a mezítelen, ráadásul úgy, hogy nem is tudod. De ha Jézus példázatait is tovább olvassuk az evangéliumban, akkor azt találjuk, hogy Jézus a végidő egyházával kapcsolatban elmondja, hogy lesznek ott bizony balgaszüzek, lesznek gonosz szolgák, meg konkolyok. Ezékiel pedig azt mondja az ők írásában, hogy amikor Isten az elpecsételés munkáját végzi a végidőben, akkor olyan állapot lesz, hogy utálatos dolgokat is cselekesznek, ráadásul a vén férfiakkal az élen. Na, ha csak ezt ragadnánk ki a Bibliából, akkor ez egy nagyon komor kép az egyházról. Másrészt azonban az előbbiekkel teljesen ellentétes kijelentéseket is olvashatunk, amikor például Jézus a 10 szűzről mondja a példázatot, miért is mondja őket szűzeknek? A végidő népéről beszél, és szűzeknek mondja, még akkor is, hogyha vannak közöttük balga szűzek. Ez a jelkép akkor is igaz, hogyha olyan szűzek is vannak, akik nem rendelkeznek az olajjal, nem készültek fel a Jézussal való találkozásra, de őket is szűzeknek nevezi, tisztáknak Jézus. János apostol pedig, amikor a végidő elpecsételtjeiről beszél a 144 ezerről, akkor azt mondja, hogy az asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek, sőt, még tovább megy, és azt mondja, az Isten királyi szék előtt fethetetlenek. És a szájukban nem találtatott álnokság. Pál apostol pedig azt mondja a Szentírásban, szintén az Efézusi levélben, csak a 4. fejezet 13. versében, hogy amikor a lelki ajándékokat adja az Isten, akkor azért adja, mert szeretné elérni, hogy érett férfiúságra, a Krisztus teljességének a teljességével ékeskedő kornak a mértékére jusson el mindenki. E kijelentések tulajdonképpen mindegyike megérdemelné, hogy behatóbban foglalkozzunk vele, mert szükséges megértenünk, hogy mit, miért is mond el nekünk az Isten. Azonban most csak egy kijelentésre jut idő, és pedig erre, amit felolvastam az alapigében, és ez pedig egy olyan szempontból vizsgálni, hogy arra szeretnék választ keresni, mikor lesz az, amikor mi Krisztus előtt úgy állhatunk meg, hogy nem lesz rajtunk szeplő, sömörközés, vagy bármi a féle. Hogyan juthatunk el ilyen lelki színvonalra? A Bibliát ismerő emberek többsége úgy gondolja, hogy a szeplőtelenség az a teljes büntelenség állapotára vonatkozó kijelentés. Ilyen lelki színvonalat, hogy teljes büntelenség állapotát elérni, ezt itt nem lehet. Azt mondja János apostol, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincsen én bennem bűn, tehát ha valaki idáig merészkedik, hogy azt mondja magáról, hogy na én eljutottam már ide, akkor János lehúzza róla a leplet, és azt mondja, ez az ember önmagát csapja be, és az igazság sincsen ő benne. Ennek ellenére mégis azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott levelében, hogy ő eljegyez bennünket, már mint Krisztus gyermekeit, az ő egyházát, mint szeplőtelen szüzeket egy férfiúnak, azaz Krisztusnak. Majd pedig fel is szólít a Filippiekhez írott levelében, hogy legyetek fedhetetlenek, tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei. Ha pedig már most szeplőtelen szüzeknek nevez a Biblia bennünket, és úgy jegyez el Krisztus számára bennünket, akkor a következő lehet. Vagy a szeplőtelenségünknek is vannak dimenziói, különböző fokozatai, vagy egyszerűen nem jól értjük, hogy a Biblia mit akar mondani ezzel a kifejezéssel, hogy szeplőtelenség. Az apostol által említett szeplőtelenség azonban nem feltétlenül a saját erőfeszítéseink által elérhető lelki tisztaságot jelenti. Egyrészt, mivel a bűn a teljes lényünket szeplősítette és rontotta meg, ezért a szeplőtelenség a teljes lényünket érintő változást kell, hogy hozza. Másrészt az Istennek ez az ígérete két ízben fog beteljesedni rajtunk és velünk kapcsolatban, időben és eseményben egyaránt. Egyrészt a vizsgálati ítélet alkalmával, amikor Krisztus igazságába öltözötten állunk Krisztus előtt, másrészt pedig az ő dicsőséges visszajövetele előtt, amikor már nem jogi vonatkozásban nyerjük el a szeplőtelenséget, hanem egy teljes átváltozásban. Na, egy kicsit nézzük közelebbről ezt a két gondolatot. Először ugye a vizsgálati ítélet alkalmával mindenkinek meg kell jelenni az ő ítélő széke előtt. Mindazoknak, akiknek a neve az élet könyvébe be lett jegyezve. A Szentírás nem azt mondja, hogy az Atya előtt kell megjelennünk, hanem Krisztus ítélő szék előtt. A 2 Korintus 5:10 versében található az a leírás, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő szék előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Vagyis Krisztus előtt kell megállni. És az alapigénk is azt mondja, hogy önmaga elébe állít bennünket Krisztus. Jézus a királyi mennyegzőről szóló példázatában is erről akar beszélni, hogy a meghívottakat a király csak az előszobáig engedi, ott át kell öltözzenek, és amikor ez megtörténik, a király bejön és megvizsgálja a vendégeket, hogy mindenki megfelelő ruhába van-e. És aki nincsen, az kiveti onnan. Az már nem mehet tovább a mennyegző vacsorájára. Jelenések könyvében találjuk azt a leírást, hogy a 19. fejezet 9. versében, hogy adatott azoknak, mármint a meghívottaknak, hogy felöltözzenek tiszta, fehér, ragyogó gyolcsba. És azt mondja a Szentírásod, hogy mert a fehér gyolcs az a szentek igazságos cselekedete, csak hogy nem ők élték meg ezeket a cselekedeteket, hanem kapták, adatot nekik. de amikor megkapták Istentől, a királytól, attól a pillanattól kezdve úgy tekint rájuk, mintha ők élték volna. Zakariás könyvében is találkozunk egy leírással, ami ugyanezt az esetet írja le, amikor Józsua ott áll az Úr angyala előtt, és Sátán pedig vádolja. Először elhangzik a vád, és nem tudom, hogy foglalkoztatok-e ezzel a gondolattal, hogy Sátán nem rágalmaz, ő vádol. És a kettő között az a különbség, hogy a rágalmazás az egy kitalált bűn, amit valakire rá akarnak kenni. Ez a rágalmazás. A vádolás viszont az, hogy valós dolgokat mond el. Felfedi a bűnt. És Sátán ezt teszi. Éppen ezért Józsua nem is tud mondani semmit az Úr előtt, mert minden igaz, amit a vádló mond. De az Úr angyala azt mondja, hogy vegyétek le gyorsan róla ezt a ruhát. És mi is ez a ruha? Ézsaiás könyvében találkozunk a azonosítással, amikor azt mondja, hogy minden mi igazságunk olyan, mint egy szennyes, megfertőztetett ruha. És az Úr ezt leveszi rólunk, és utána egy másik ruhába öltöztet. Szinte ugyanaz történik, mint a királyi mennyegző példázatában, vagy a jelenések könyvében. Átöltöztet bennünket az Úr. És attól a pillanattól kezdve már a vádoló nem tud mondani semmit. Addig a bűnös nem tudott mondani semmit, mert minden igaz volt, amit a vádoló mondott, de az átöltözés után pedig a vádoló nem tud mondani semmit, mert nincs mit vádoljon. Mert meg lett szabadítva a bűnös a múltjától, a bűnétől. Na, ez az egyik olyan alkalom, amikor igazolódik, beteljesedik, amit Pál apostol mond, hogy Krisztus önmaga elébe állítja az egyházat, és benne téged és engem. Önmaga elé állít bennünket, de nem úgy, hogy a mi bűnös múltunkkal, hanem a helyet cserélt, az átöltözött állapotunkban. És ezért mondja János apostol a levelében, hogy nekünk mindannyiunknak bizodalmunk van az ítélet napjához, mert ahogy ő van, a mi helyettesünk, Jézus Krisztus, úgy vagyunk mi, mert helyet cseréltünk egymással. Krisztus igazságába öltözöttem, bizodalmunk lehet az ítélet napjához, mert nem kell félnünk, hiszen Krisztus a teljesen tiszta, bűntelen életét tulajdonítja nekünk. Ellen White ezt úgy fogalmazza meg, hogy nem azon kell aggódnunk, hogy Isten mit gondol rólunk, hanem arra kell gondolni, hogy mit gondol Krisztusról, a mi helyettesünkről. Na, ez az egyik alkalom, amikor Krisztus elé úgy állhatunk oda, szeplő, sömörközés és bármi aféle nélkül. Mert Krisztus igazságába öltözöttem, teljesen tiszták vagyunk. Dávid a 32. Zsoltárban mondja el ezt a boldog lelki tapasztalatát, amikor ő hitáltal megélte ezt a pillanatot. Azt mondja a 32. Zsoltár első versétől mindjárt, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, és már nem neki tulajdonítja az Úr a bűnt. Megtörtént az átöltözés, a tisztába tevés, és már teljesen szeplő sömörközés nélkül állhat az Isten előtt. Ma a második alkalom az már egy kicsit összetettebb, amikor Jézus dicsőséges visszajövetelének az alkalma következik be, amikor az igazak feltámadásával és az élő szentek átváltozásával biztosít szeplőtelenséget azoknak, akiket önmaga elé fog állítani, mint megváltottakat. Tulajdonképpen erre a pillanatra gondol Pál, amikor azt mondja, hogy eljegyeztelek titeket, mint szeplőtelen szüzeket Krisztusnak. Mert ekkor találkozik a vőlegény a mennyasszonnyal. Ekkor találkozik Krisztus az ő népével, a megváltottakkal. És akkor önmaga elébe állítja őket újra. De akkor egy csodálatos átváltozás történik. Jézus ugyanis ezt az ajándék csomagját hozza nekünk, és a Szentírás azt mondja, hogy ekkor ebben az átváltozásban a romlandó romolhatatlanságba öltözik, a halandó halhatatlanságba öltözik, és a nyomorult állapotunkból egy dicsőséges állapotba változunk át. mondhatnánk azt is, hogy szoktuk használni ezt a két kifejezést, hogy tulajdonított igazság, meg részesített igazság. Ezek ilyen szakkifejezések. De nagyon hűen tükrözi azt, amit Isten el akar végezni bennünk. Ugyanis amikor a vizsgálati ítéletben állunk Krisztus elé, akkor csak a tulajdonított igazságban részesülhetünk. Amikor viszont visszajön dicsőségbe, és megtörténik az átváltozásunk, akkor már részesít bennünket is abban az igazságban. Akkor hozzá hasonlóvá válunk. Mert milyen is az a nyomorulságos test, amit Jézus át akar változtatni? A Biblia mit ért az alatt, hogy nyomorult állapot?
Halandó.
Nem csak halandó. A Laudícia üzenetben találkozunk a legklasszikusabban ennek a meghatározásával. Nem tudod, hogy te vagy a
nyomorult.
Nyavaján, szegény, vak, mezítelen. Vagyis ezt az állapotot a bűnös állapothoz hasonlítja. És mit ért a Biblia a dicsőséges állapot alatt? Azt mondja az egyik helyen a Szentírás a Római Levél 3. fejezetében, hogy mi mindannyian szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. De ha Krisztus szemléljük, mondja a Korintusi levélben Pál, akkor mi is átváltozunk dicsőségről dicsőségre, vagyis az elveszített dicsőséget visszaszerezzük valamilyen szinten. Nem teljes mértékben, de valamilyen szinten igen. Mert a dicsőség az az Isten jellemének a másolata a Bibliában. És az Isten szeretné az ő dicsőségét, az ő jellemét, az Istenhez való hasonlóságot újra kiábrázolni bennünk. Mert mi Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, de ezt a hasonlóságot elveszítettük a bűnnel. Megrontotta bennünk, testileg, lelkileg, szellemileg bennünk. De amikor Jézus visszajön, akkor a nyomorult állapotunkból az ő dicsőséges állapotához tesz hasonlóvá bennünket. És ez már nem egy jogi rendezést jelent számunkra, hanem ez már egy valóságos átváltozást. A mi saját természetünk fog megváltozni és hasonlóvá lenni az isteni természethez. A Bibliában van egy másik hasonlat is, amivel szemlélteti azt az eseményt, amikor Jézus önmaga elébe állítja az egyházat. Ugye ez a mennyegzőnek a hasonlata. Amikor az egyház, mint Krisztus mennyasszonya, már elkészítette magát, és a vőlegénnyel, azaz Jézussal kész találkozni. Ugye a Jelenések könyvében van, hogy mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, hogy mit mondanátok, ha megkérdezném, hogy a mennyasszonyok egyedül szoktak elkészülni a vőlegénnyel való találkozásra? Ugye? Mindig segítők állnak mellette, kivétel nélkül. A segítők segítik, hogy minél szebb legyen, minél tökéletesebb legyen. És tudjátok, az Isten is rendelt mellénk ilyen segítőket, ilyen segítő eszközöket, akiknek az a feladata, hogy bennünket segítsen az átváltozásban, a felkészülésben. Mert azt mondja az ige, hogy a mennyasszony elkészítette magát. De csak úgy, hogy a segítők ott álltak mellette. És a Bibliában ilyen kijelentéseket találunk, hogy Isten az igéjét adja azért, hogy megtisztítson bennünket. Azt mondja, hogy a víznek fürdőjével, az ige által. Vagy Jézus Krisztusnak a vére, amely megtisztít bennünket. Miért veszünk mi negyedévente úrvacsorát? Mi a célunk ezzel, hogy veszünk? Miért mossuk meg a lábunkat úrvacsora alkalmával? Mert Isten ezeket is a megtisztulás érdekében adta. Mert le akarja mosni újra és újra rólunk az újra és újra ránk tapadt bűnt. Mert Jézus Krisztus vére biztosítja azt a lehetőséget, hogy megszabaduljunk a bűntől. Vagy Más helyen azt mondja a Szentírás, hogy a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, az egész valótokat. És a békesség Istene nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ő áll mellettünk, mint hatalmas segítő, hogy segítsen bennünket a megszentelődésben. És Pál apostol azt mondja, hogy aki elkezdte bennünk az ő munkálását, az be is akarja fejezni. Aki megigazított bennünket, az meg is szentel, aki megszentelt, az meg is dicsőít. Tudjátok, a szeplőtelenségnek az állapotát még a tökéletesség szóval is szoktuk kifejezni. A tökéletesség miben létét viszont már jobban körül tudjuk írni a Bibliában, mint a szeplőtelenség fogalmát. De ahogy a tökéletesség csupán egy viszonylagos meghatározás itt a bűnvilágában, az ember állapotának a szemléltetésére, na akként a szeplőtelenség is csupán egy viszonylagos állapot. Ha arra gondoltok, amikor Noéról beszél a Biblia, arról az emberről, akit Isten méltónak tartott arra, hogy ne pusztuljon el a többi gonosz emberrel, hanem ő vigye tovább az emberiség vonalát, akkor azt mondja róla, hogy ő igaz és tökéletes férfiú volt. De hozzátesz valamit. A vele egykorúak között. Amivel azt mondja ki, hogy viszonylagos volt az ő tökéletessége. A hozzá, a ő saját korában élő emberekhez viszonyítva volt ő tökéletes. A Bibliában mindig ilyen viszonylagos a tökéletesség fogalma. A teljes tökéletességet csak Jézus Krisztus visszajövetelekor fogjuk elnyerni, vagy fogják elnyerni a megváltottak, amikor eljön a teljesség, a teljes tökéletesség. Nagyon fontos, testvéreim, tudni azt, hogy amikor a Biblia a tökéletesség kérdéséről beszél, akkor nem egyetlen nézőpontból keresi ezt a fogalmat. Nekünk sokszor az miatt adódnak vitáink egymással, mert mi egyetlen vonatkozásban gondoljuk a tökéletességet. Teljesen eljutni az Isten jellemére, az Isten természetére. Teljesen. Miközben a Biblia négyféle dimenzióban kezeli a tökéletesség kérdését. Ezért, amikor a Biblia a tökéletesség kérdéséről beszél, mindig szükség van arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a négy közül most éppen melyikkel foglalkozik. Melyikre gondol, melyikre utal, melyikkel kapcsolatban ad kijelentést. Az egyik tökéletesség az a új embernek a tökéletessége. Ugye János apostol levelében az első levél 5. fejezet 18. versében olvasható az, hogy aki újonnan született, az már nem vétkezik. Sőt, aki Istentől született, az még a gonosz sem illeti. És na, ez az a tökéletesség, az egyik, de hadd kérdezzem azt, hogy mi ez az új ember? Én a teljes ember, Háló Sándor, teljesen az új ember vagyok? Miközben azt vallom, hogy újjászülettem? Akkor én már nem is vétkezem? Már a gonosz sem tud érinteni engem? Nem ezt akarja mondani a Biblia. A Biblia azt képviseli, hogy bennem született meg valami új. Ezért Pál apostol kimondottan azt mondja, hogy öltözzétek fel ezt. Legyen a személyiségetek részévé. Az az új ember, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Vagyis van egy olyan új ember, amely tökéletes teljesen. Ez soha nem fog vétkezni. De nem én teljesen vagyok az új ember, hanem bennem van egy új ember, miközben hordom magamban még az óemberemet is. És a kettő egymással tusakodik és küzd. Egyik a másikat ki akarja szorítani. És attól függ, hogy én melyiket táplálom magamban. Ha a világ kínálatából fogadom el a táplálékot, akkor az óemberemet táplálom. És akkor az fog megerősödni. De akkor az új emberem el fog gyengülni bennem, elerőtlenedni, akár meg is halhat, megszűnik. Ha viszont az Isten igéjével táplálom az új embert, mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik, ezért ha ezzel az isteni mannával táplálom az új emberemet, akkor az hatalmasan fog erősödni, kiteljesedni. Az Efézusi Levél 3. fejezetében mondja Pál, hogy hatalmasan erősödjön meg bennetek az új ember, Krisztus által. És ha az új ember erősödik, akkor a Róma 6. fejezete alapján azt mondja Pál, hogy akkor az óember pedig el fog erőtelenedni. Ki fog szorulni, mindig gyengébb és gyengébb lesz. Nem halt még meg teljesen, csak erőtelenedik. No, ez az egyik tökéletesség, amit a Biblia mond. A bennünk megszületett új ember. Az evangélium ezzel kapcsolatban csupán az, hogy amikor megtörténik, hogy bennünk egy új ember születik, attól a pillanattól kezdve Isten bennünket az új emberrel azonosít. Többé már nem én vagyok, hanem a bennem megszületett új ember. A másik tökéletesség, ami ennek a folyamánya és következménye, hogy amikor valaki újonnan született, megszületett benne egy új ember, talán ez a pontosabb kifejezése, akkor bekövetkezik a Krisztusban való megigazulás. A hitáltal való megigazulás. Pál apostol azt mondja a Kolossé beliekhez írott levélben, az első fejezet 28. versében, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Vagy a zsidókhoz írott levél 10 rész 14. versében azt mondja, egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. No, ez az, amit felajánl az Isten, hogy a Krisztusban elnyerhető tökéletessé. Ez a tökéletesség másik dimenziója. Aztán van egy harmadik, amikor már elnyertük a Krisztusban való tökéletességet, és itt hadd álljak meg egy pillanatra, hogy szemléltessem is, hogy szerintetek a Latora kereszten, aki Jézus megvallotta megváltójának, ő elnyerte a Krisztusban a tökéletességet, vagy nem? Krisztusban. Krisztusban el. Ezért is ígérte meg neki Jézus, hogy ott leszel az én országomban. Mert ő Krisztusban megigazult. Krisztus biztosította számára az örök életet, és ez csak úgy lehetséges, hogy akkor, abban a pillanatban vállalta át helyette a bűn büntetését, a kárhozat ítéletét. És közvetve hitáltal neki tulajdonította a saját büntelen életét. És ezért Krisztusban lehetett ő reménységgel, hogy ott lesz az Isten országában. De ha ez a Lator leszállhatott volna a keresztről, ahogy a másik Lator szerette volna, szerintetek elég lett volna csupán az, hogy ő Krisztusban megigazult? Nem. Ettől a pillanattól el kellett volna kezdődjön az életében valami folyamat. És ezt a folyamatot megszentelődésnek nevezzük. Vagy másként, most a témánk oldaláról közelítve, amikor Pál apostol a lelki ajándékokról beszél, emlékeztek, hogy az Efézusi levélben mit is mond, hogy miért adattak a lelki ajándékok? Az első helyen említik. A szentek tökéletes bítése céljából. Miért is? Tökéletes bítés. Vagyis ezzel, ez egy nagyon jó magyar kifejezés, ez a szavunk nagyon jó erre, ennek a szemléltetésére, ami azt jelenti, hogy itt is tökéletes, itt is, mindig tökéletes bűn. Minden szinten, a növekedés minden szakaszán tökéletes bűn. És ez az, amit Isten a harmadik dimenzióban akar elénk állítani, hogy a fejlődés minden fokán tökéletesek lehetünk. Hadd éljek egy gyakorlati példával. amikor egy családban megszületik a pici baba, és a kezünkbe fogjuk azt a pici új teremtést. Nem tökéletes az a maga nemében? Az ember szinte ott áll csodálkozva, hogy mennyire tökéletesen megvan minden része. De nem tud még beszélni, járni, önállóan enni, olvasni, gyököt vonni. Ugye? Sok mindent nem tud. De a maga nemében ő tökéletes. És ahogy fejlődik, és növekszik, és táplálja magát, és ettől fejlődik, úgy mindig tökéletesebb lesz. Egész az érett férfi korig. Na, ezt a tökéletességet akarja felajánlani nekünk az Isten, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adja Isten a lelki ajándékokat, hogy mindannyian eljussunk a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére, érett férfiúságra. Na, ez a harmadik dimenziója a tökéletességnek. A fejlődés minden szakaszán tökéletesek vagyunk. És van egy negyedik dimenziója a tökéletességnek a Biblia alapján. Ezt szeretném felolvasni is nektek. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetében találkozunk ennek a leírásával. Ugye tudjátok, hogy a zsidókhoz írott levél 11. fejezete az tulajdonképpen a hithősökről szól. Azokat az embereket gyűjti össze Pál apostol, akiket Isten rajta keresztül példaként szeretne állítani elénk, hogy hozzá hasonló legyen a mi hitéletünk, hozzájuk hasonlóan mi is győzelmes keresztény életet éljünk. És ezekről a hithősökről mondja ki Pál a leírásának a végén, a 11. fejezet 39. és 40. versben, és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet, mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Azt mondja Pál apostol, hogy még ezek a hithősök se jutottak el a teljes tökéletességre. Csak egy bizonyos szintig. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, testvéreim, hogy ismertetek, vagy ismertek olyan embert, aki a halála pillanatában elmondhatta magáról, hogy ha az Isten meghosszabbítaná az én életemet, akkor nekem már semmi elhagyni való nem lenne, semmi elérendő célom nem lenne, mert én teljesen elértem mindent a lelki küzdelemben. Szóval ilyen nincsen. Pál apostol, aki maga önmagáról megvallja azt, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és így tovább. És azt mondja, eltétetett számomra a győzelem koronája. És mégis azt mondja ugyanez a Pál, hogy nem mondom, hogy már elértem volna, vagy hogy tökéletes volnék. Csak igyekszem. Csak igyekszem. Vagyis minden ember a teljes tökéletességre csak Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelekor fog eljutni. Amikor elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Vagyis amikor a Biblia alapján a keresztény tökéletesség fogalma kerül elé, akkor soha nem szabad elfeledkeznünk, hogy a Biblia négyféle dimenzióban foglalkozik a tökéletesség kérdésével. A bennünk megszületett új ember tökéletes, a Krisztusban elnyerhető élet egy tökéletes élet, a megszentelődés folyamatán való növekedésünk is egy tökéletes bülésnek az állapota, amelyben minden szinten tökéletesek vagyunk Isten szemében, és végül pedig Jézus dicsőséges visszajövetelekor, amikor ő eljön, akkor fogja a teljességet elvégezni. Amit mi már nem tudtunk elérni, amihez már nem volt elég időnk, erőnk, akkor ő befejezi helyettünk, és önmagához tesz újra hasonlóvá. Vagyis elnyerjük azt, amit az első Ádám is kapott, őket ugyanis Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. És Jézus ezt adja vissza, újra az ő képére és hasonlatosságára teremtett, megváltottak leszünk. az ő dicsőséges testéhez leszünk hasonlóvá. Pál tehát, amikor azt mondja, hogy Krisztus önmaga elébe állítja az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő sömörközés, vagy bármi aféle, akkor először is a vizsgálati ítéletben állítja önmaga elé, és ott a saját igazságába öltöztet fel, ezért állhatunk ott szeplő sömörközés nélkül, másodszor viszont valóságosan átváltoztat bennünket, és hasonlóvá tesz önmagához. Segítsen az Úr, hogy mind a két alkalommal részesei legyünk ennek a csodának. Legyen az Isten kegyelme velünk ebben. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy megállhatunk előtted, és hálát adhatunk azért, hogy Krisztus az ő életét, az ő vérét adta érettünk, hogy mi élhessünk, hogy megváltottak legyünk. Köszönjük Istenünk, hogy most megnyitottad előttünk az ige ajtaját, és arra irányítottad a figyelmünket, hogy Krisztus szeretne önmaga elébe állítani bennünket, mint az egyházát, de úgy, hogy ne legyen rajtunk szeplő, sömörközés, vagy bármi a féle. Add Uram, hogy mi legyünk készek szembefordulni mindennel, amiben meglátjuk önmagunkban a bűnt. Mondjuk Pállal együtt, és valósítsuk meg, hogy ami a hátunk mögött van, ami a múlt életünkhöz köt, azt készek vagyunk elhagyni. Ami előttünk van, annak pedig neki akarunk dőlni. Nem engedjük, hogy az ellenség megállítson, hanem haladni, fejlődni, tökéletes bűlni akarunk. Segítsél, hogy a te szent lelked a mi akaratunkkal együtt tudja végezni bennünk mindazt, amit szeretne, hogy ez az átváltozás bekövetkezhessen. Hogy ne csak jogi értelemben nyerjük el a megigazulást, a bűnbocsánatot, hanem részesülhessünk abban a kegyelemben, hogy már most változik a természetünk, már most tökéletes bűnünk, már most haladhatunk előre, és közeledhetünk ahhoz az eszményképhez, amit Jézus Krisztusban megláttunk. Add Uram, hogy mi teljesen tudjuk alávetni az akaratunkat a te akaratodnak. Olvadjon bele a mi akaratunk a tiédbe, hiszen te sokkal jobban tudod, hogy mi az, ami nekünk jó. Szeretnénk elfogadni tőled a munkálásodat, hogy a te jó kedved szerint végezhessd el bennünk, amit szeretnél. Hogy amikor Jézus által az ég felhőiben visszajössz, akkor mindannyian ott állhassunk előtted, azzal a boldog tudattal, hogy átéltük azt a csodát, amikor a romlandó romolhatatlanságba öltözött, a halandó halhatatlanságba, és amikor átélhettük, hogy a lelkünk is megszabadult a múlt minden nyomától, mert Jézus dicsőséges állapota fogja jellemezni az életünket. Add Uram, hogy minél hamarabb eljöhessen ez a pillanat, legyen a te kegyelmed velünk, segítséletben, végtelen kegyelmedből. Amen.
Oh, God, I'm sad, I'm sad.
ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.